Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében, a 15. fejezetben, a 4. verstől a következőképpen. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Úrunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Mert azt mondom, hogy Krisztus a zsidóság szolgájává lett Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket. A népek pedig irgalmáért dicsőítsék Istent, amint megvan írva, ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek. Azután ezt is mondja, örüljetek népek az ő népével együtt. Majd ismét, dicsérjetek az Urat mind ti népek, dicsőítsék őt mind a nemzetek. Ézsaiás pedig így szól, hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik. Benne reménykednek a népek. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban 3 héttel ezelőtt prédikáltam utoljára, akkor a reménység vasárnapja volt, és a reménységről szólt az igehirdetés is, és az volt az összefoglaló mondatom, hogy az Isten igéjén alapuló hit gyümölcse a reménység. Tehát akkor van igazi maradandó reménységünk, hogyha az egy igazi maradandó hitnek a gyümölcse, az ilyen hit pedig Isten igéjén alapulhat. Hát ez az vasárnap, ez az advent második vasárnapja most egy újabb reménység vasárnapja, hiszen biztos felfigyeltünk arra, hogy milyen sokszor elhangzott az alapigében ez a kifejezés, hogy reménység, reménykedjünk, reménykedjetek. Úgyhogy ma is reménység vasárnapja van. És a mondani való tulajdonképpen ugyanaz. Így kezdi Pál apostol, hogy mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Tehát ugyanaz az összefoglaló mondat ma is, az Isten igéjén alapuló hit gyümölcse a reménység. Eszembe jutott Csokonai Vitéz Mihály híres verse a reményhez. Nekünk ezt általános iskolában meg kellett tanulni kívülről, és az egész osztály minden tagja felelt is belőle. Én szerettem verset mondani, jártam szavaló versenyekre, és ketten voltunk lányok az osztályban, akik úgy igyekeztünk nagy beleéléssel elmondani a verseket, hogy az osztálytársaink felnézzenek ránk, meg a tanár is megdicsérjen, úgyhogy egymást túl licitálva gyönyörűen mondtuk a nagy beleéléssel ezt a Reményhez című verset, az olyan emlékként megmaradt bennem. Csalfa vak remény, mondja a költő. Igen, mert van ilyen remény is. Csalfa vak remény, ami igazából megcsal, kiábrándultá tesz. És van biztos reménység is. Attól függ, hogy mi az alap. Egyáltalán van-e alap? Gondolkoztam, hogy milyen példát hozzak erre, és akkor beugrott az a film a Sandra Bullock főszereplésével, amikor szépségversenyre beépített szépség talán, és akkor a szépség királynő jelöltek, amikor nyilatkoztak, akkor mindig mondani kellett, hogy mi a legfontosabb, a világbéke, a világbéke, a világbéke, úgy nevettünk is sokat rajta, hogy ezt úgy szajkózzák, hogy a világbéke a cél, abban reménykedünk. Hát majd mindenki belátja, hogy a béke jobb, mint a háború, aztán eljön a világbéke. Csak az a baj, hogy a humanizmus, amelyik Isten nélkül képzeli el a világbékét, szóval a humanisták nem számolnak azzal, hogy az ember alapvetően bűnös, úgy mondjuk ezt az egyházon belül, hogy eredendően bűnös, és megváltásra van szüksége. Nincs biztos alapja annak a reménynek, hogy megváltás nélkül, Isten nélkül világbéke lesz, és nem is afelé haladunk. Pár évtizeddel ezelőtt még ott volt az a nagy reménység, hogy hát könnyű belátni, hogy a béke az jobb, mint a háború. Hát kicsit mindenki erőt vesz magán, és majd csak eljön a világbéke, és milyen jó lesz az. És mit tapasztalunk? Mintha egyre rosszabb lenne. Mintha egyre kevésbé a béke felé haladnánk, és egyre inkább szorongunk amiatt, hogy amilyen helyzet most van a világban, hogy mi lesz ebből? Mi lesz ennek a vége? Pál apostol azt írja, hogy maga Isten a biztos alapja a mi reménységünknek. Istentől türelem és vigasztalás származik. A tőle kapott türelem és vigasztalás az a biztos alap, amiből egy igazi reménység származik. A 7. versben azt olvastuk, ezt írja az apostol, hogy ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Vagyis lehetséges egymással békességben élni, lehetséges egymást elfogadni, befogadni, lehetséges egyetértésben élni, de nem azért, mert létezik az emberi jóság, létezik egy bizonyos emberi jóság, az emberi jóság, és akkor majd ez lesz az alapja egy világbékének, nem? A biztos alap az, hogy Krisztus is befogadott bennünket. Vagyis az ő megváltása a biztos alap. Igen, lehetséges a béke, lesz is béke. Biztos, hogy lesz béke, ezt tudjuk. De ez a béke, ez egyenlő az Isten országával. Az igazi béke, az nem más, mint az Isten országa. És mivel az Isten országa már itt elkezdődik, ugye az Úr Jézus azt mondja, hogy az Isten országa bennetek van, az Isten országa közöttetek van, tehát az Isten országa már itt ebben az életünkben elkezdődik, és majd ott odaállt ki teljesedik, lehetséges már most is betöltekezni örömmel és békességgel. De ez az öröm és ez a békesség Istentől kapható, mint ahogy a 13. versből olvastuk. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Tehát az igazi öröm, az igazi békesség, az igazi reménység a Szentlélek által van. Kedves testvérek, aki átélte a befogadást az Úr Jézus részéről, az tud befogadni másokat. Aki betöltekezik Isten szeretetével, az tud igazán szeretni. Aki elfogadta Isten kegyelmét, az tud kegyelmet gyakorolni másokkal szemben. És megérkezett a Family magazin a héten, csodálatos bizonyságtételek, interjúk vannak benne, és az egyik interjúnak az a címe, hogy kegyelmet kaptál, kegyelmet is adjál, úgy gondoltam, hogy ez pont alátámasztja a mai mondani valót. Takács Juditról szól ez az interjú, Takács Juditot interjúvolják meg. Azt mondja magáról, hogy egészségügyi végzettségű, de később tanítónőnek tanult, és 28 éve tanítónőként dolgozik református iskolában. Motorozik, 40 éves korában vett magának motort, és szerezte meg a jogosítványt. sajnos bekövetkezett egy baleset. 3 évvel ezelőtt egy nyári távolosztatós nap után hazafelé tartottam az angyalföldi békeúton, amikor arra lettem figyelmes, hogy a mellettem haladó villamos elől elém ugrik egy fekete ruhás alak. Ő ösztönösen kirakta a kezét maga elé, eltolva engem, én pedig kétségbe esettem, próbáltam egyenesben tartani a motoromat. Rajta maradtam, és csúsztam vele 23 métert. Magamban csak annyit kiáltottam. Úr Jézus, segíts! Amikor megálltam, felpattantam, és kerestem, hogy kit ütöttem el, mi történt. Az út szélén üldögélt egy futó lány, jajgatva, a lábát fájlalva. Nekem a kulcscsontom állt ki. Egészségügyisként tudtam, hogy ez törés, de azt is tudtam, hogy ilyen esés után csoda, hogy csak ennyire sérültem meg. Miközben felkeltem, egy hangot hallottam. Olyan tisztán értettem Istent, mint még soha azelőtt. Kegyelmet kaptál, kegyelmet is adjál. Nem tudtam mire vélni ezt a különös mondatot, csak akkor kezdtem valamit sejteni belőle, amikor meghallottam a lány sírását, aki önmagát vádolta a balesetért. Vigasztalni kezdtem, közben a mögöttünk jövő autós hívta a 112-t, remegve odajött hozzám, és elmondta, hogy nem fog rendesen a féke, emiatt éppen a szervízbe tartott. Amikor látta a történteket, biztos volt benne, hogy el fog engem ütni. Az mentett meg, hogy a motoromba kapaszkodtam végig, és azzal csúsztam annyit, hogy azzal ki tudott kerülni. Ez volt a második csoda, amelyet átéltem. Közben egy járókelő is odaszaladt. Judit néni megismer? Isten humora zseniális, az iskola egyik réme volt a srác, korábbi tanítványom, hogy ne ismertem volna meg. Mindent láttunk és tanúskodunk közölte, és elszaladt vízért, majd összeszedte a holmimat, Isten még erről is gondoskodott. Amikor a rendőrök kiértek, egyértelmű volt, hogy mi történt, a lány is beismerte, hogy ő volt a vétkes. 5 rendbeli szabálysértést állapítottak meg nála, és az is látszott, hogy megsérültem, és jelentős anyagi károm is keletkezett. A helyszínelő elmondta, hogy ők hivatalból megteszik a feljelentést, de azt javasolta, hogy én is pereljem be a lányt. Ekkor eszembe jutott Isten üzenete. Elmondtam, hogy nem élek a lehetőséggel. Olyan nincs. Hogy-hogy, kötelező? Nem. Akkor nem perelek. Na, akkor ezt most magyarázza el. És ott rögtön bizonyságot tettem neki. A mentő elvitt minket a kórházba, a lány pedig végig rettegett, hogy mi lesz, ha az apukám beér. Amikor a szüleim megérkeztek, mindketten szeretettel bántak vele. Anyukám letérdelt a tolókocsija elé, és imádkozott érte. A helyszínelő rendőr még éjjel 2-kor felhívott, azt mondta, most teszi le a szolgálatot, és valamit írnia kell a papíromra. Biztosan nem perelek? Nem. Akkor azt írom, hogy hitbeli meggyőződésből nem indít pert. Az interjú még sokáig folytatódik, még elmondja a kórházi kálváriáját, hogy nem állapították meg rögtön a szilánkos törést, és hazaküldték, és később ez majdnem az életébe került. Végül életmentő műtétet hajtottak végre rajta, hogy ne szúrja át a tüdejét a csont. Végül helyrejött, hívő orvos foglalkozott vele, aki szintén megrendült azon, hogy a kórházat nem pereli be, azért, hogy nem ismerték fel rögtön a problémát. Angyallal találkozott a kórházba, ez mindig olyan csodálatos, amikor a gyülekezetünkben is volt már ilyen, aki olyan valakivel találkozott a kórházba, akit a személyzet nem ismert. Ő is leírja, hogy egy ápolónő foglalkozott vele, aki dicsőítő énekeket énekelt, közben felkészítette a műtétre. Aztán mondta a műtő orvosnak, hogy milyen csodálatos volt ez az ápolónő. Sem az orvos, sem a személyzet többi tagja nem tudta, hogy kiről van szó, mert azt mondták, hogy ilyen nem dolgozik. Ez a személy leírás senkire nem illik. Azt mondja, hogy hát akkor nem lehetett más, csak egy angyal. Szóval sok mindenről bizonyságot tesz, arról is, hogy milyen jót hozott ki a szenvedéséből Isten. Az volt az imádsága a baleset előtt, hogy nem tud igazán együtt érezni a szenvedőkkel. Nem tud mit kezdeni a szenvedőkkel. Neki olyan jó, kényelmes élete van, és nem igazán tudja átérezni. Szóval hiányzik az empátia. És ezért imádkozott, hogy Isten változtassa meg, hogy empatikusabb legyen, nagyobb együttérzéssel legyen a szenvedők iránt. És azt mondta, hogy ez most bekövetkezett. megkapta ezt az együttérzést, úgyhogy a gyülekezetébe olyan szolgálatot vállalt, hogy beteg, szenvedő embereket megkeres, beszélget velük, imádkozik értük, le is ír ilyen eseteket, hogy milyen ima meghallgatásokban van részük. Erről eszembe jutott, hogy milyen sokszor elmondjuk, milyen sokszor beszélgetünk arról bibliaórákon is, hogy amikor szenvedünk, akkor ne azt kérdezzük, hogy mi okból, hanem hogy mi célból. Mi okból? Most miért engedi meg Isten, hogy fájjon? Miért engedi meg a szenvedést? Miért engedi, hogy ez és ez történjen? És akkor általában erre nem tudjuk a választ. De kérdezzük azt, hogy mi célból? Mit tud ebből Isten jót kihozni? És akkor erről már ő is tud válaszolni, hogy hát ennyi értelme biztos, hogy volt, hogy azóta együttérzőbb a szenvedőkkel, és tud szolgálni a szenvedők felé, és tud értük imádkozni. Így fejeződik be az interjú. A bizonyságtételekre pedig számtalan lehetőségem adódott, a média megjelenések mellett a baleset jogi lezárásánál újra meg kellett erősítenem, hogy nem terelem be a vétkes lányt. Az ügyvéd olyannyira nem hitt el, hogy kiküldött mindenkit a teremből, és fél órán át győzködött. Neki is bizonyságot tehettem, sőt újra el kellett mesélnem mindent, hogy én itt Istent képviselem, ő pedig ezt az üzenetet adta nekem. Kegyelmet kaptál, kegyelmet is adjál. Az ügyvéd azt mondta, hogy több mint 150 ilyen esete volt, de csak ez az egy végződött per nélkül. A lány apja bocsánatot kért, én pedig megerősítettem a vallomásomat. Azóta sem láttam férfit úgy zokogni, mint akkor őt. Hálája jeléül nekem adta a lánya életbiztosítását, mert hogy egy biztosító társaságnál dolgozott. Azt sem tudtam, mit kell ezzel tenni. Az ügyvéd bátorított, hogy ezt most már tényleg fogadjam el. Az ügyintézés során végig VIP ügyfélként kezeltek, és jóval nagyobb összeget kaptam, mint amekkorát remélhettem volna. Isten még így is kárpótolt a veszteségeimért. Emlékszem, a műtétem előtt beszélgettem az egyik gyülekezeti elöljárónkkal, és megvallottam neki, hogy a miérteket kutatom. Azt tanácsolta, a miértjeid változzanak át hogyanokká. Töprengeni kezdtem, hogyan változtat meg Istenek közben, hogyan válhat ez az egész történet a javamra. Ha visszagondolok a mögöttem lévő hónapokra, rengeteg mindenben tapasztalom ezt a formálódást. Még a tanításban is előnyömre változtam. Korábban szigorú, poroszos tanítónéni voltam. Ha leesett egy virágcserép, azonnal megvolt a válaszom. Holnapra hozol egy újat? De most már látom, hogy ez nem kegyelem. Kegyelmet kaptam, így kegyelmet is kell adnom. Nemrég, amikor újra leesett egy virágcserép az osztályban, csak annyit mondtam a diákomnak, gyere, söpörjük össze együtt, semmi baj, ez csak egy cserép. A növényt majd átültetjük. Szegény teljesen meg volt rökönyödve, nem is kap leszidást. Isten hangja iránt is figyelmesebb, nyitottabb lettem. Szolgálatként szívesen fotózok is a gyülekezetünkben. Egy alkalommal az erdőben sétálva fényképezgettem, amikor hirtelen az a gondolatom támad, hogy nézzem meg felülről is a virágokat, bogarakat, mintha Isten mosolya lett volna a gondolat. Néha nem árt felülről nézni a dolgokat. Kedves testvérek, aki elfogadja Isten kegyelmét, az továbbadja ezt a kegyelmet. Aki elfogadja Istentől a reménységet, az továbbadja a reménységet. Aki elfogadja a befogadást, az továbbadja a befogadást. Advent van, várakozunk az Úr eljövetelére. Nyilván nem arra az eljövetelre várakozunk, ami már megtörtént, amit ünneplünk karácsonykor, de várakozhatunk arra, hogy jöjjön el a mi életünkbe, jöjjön el a mi szívünkbe, a mi mindennapjainkba, úgy, ahogy ennek a tanítónőnek az életébe eljött és megerősítette a hitét, a reménységét. Ugyanezt tegye meg velünk is az Úr ebben az adventben. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te eljöttél, megváltottál, kegyelmet adtál. egy örök élet is kevés lesz arra, hogy ezért hálát adjunk, hogy te megmentettél. Kérlek, hogy végezd el a szívünkbe ezt, hogy ha kegyelmet kaptunk, akkor kegyelmet is adjunk. Végezd el bennünk azt, hogy a reménységünk biztos alapokon legyen. Azon, amit te elvégeztél értünk, és ami ki van nyilatkoztatva a te ígédben. Azon alapuljon a mi hitünk, a mi reménységünk. És ennek a hitnek, ennek a reménységnek hadd legyen egy gyümölcsei. Az öröm, a békesség, a szeretet, az elfogadás, a bizonyságtétel, a te országodnak az építése. Így töltsd be bennünket a te szent lelkeddel, hogy igazi tanítványai lehessünk. Amen.